Sziasztok, Beáta vagyok, és most egy különleges epizóddal jelentkezem, ugyanis a blog témájához illően az utazásról fog szólni ez a rész, de most van két vendégem is, akik lelkesek és nálam tapasztaltabbak az utazás terén. Eszter.
Sziasztok!
És Emma.
Sziasztok!
Először is meséljetek kicsit magatokról, illetve arról, hogy mióta utazgattok, illetve szerettek utazni.
Hú, én imádok utazni. Azt hiszem, nekem itt 18 évesen kezdődött az utazási mániám. Nagyon szeretek külföldre utazni. Európában elég sok országban voltam, de még nem voltam azon kívül, de hamarosan majd átjutok egy másik kontinensre is. Én szeretek évente mondjuk egyszer utazni, legalább egyszer, vagy inkább kétszer. Engem az utazás úgy annyira feltölt mindenféle élménnyel, meg nagyon jól érzem magam, úgyhogy nálam az utazás az egy állandó mánia.
Én nem régóta kezdtem el komolyabban utazni, hogyha lehet így fogalmazni. Én 25 éves koromban voltam először külföldön, akkor utaztam elsőként, vagy először repülővel. Firenzébe mentem, és az egy nagyon jó élmény volt, főleg ugye a kiállítás, a reneszánsz, mindenféle jó hangulattal. És utána terveztem azt, hogy minden évben kijutok nyáron, vagy inkább mivel nem vagyok egy kimondottan nyár szerető ember a meleg miatt, ezért az átmeneti évszakokban, tehát a tavasszal, illetve őszi időszakban eljutni valamerre, az volt a célom meg a tervem, és mostanában Európán belül tettem kisebb-nagyobb látogatásokat, Hollandiában is voltam, illetve tervezem, hogy majd Londonba is kijutok. Így még egyelőre csak Európában utazok.
Köszönöm a válaszokat. Én igazából egészen kiskorom óta utazok, tehát egészen fiatalon. Én 9 évesen voltam először külföldön, legalábbis amire emlékszem, de úgy emlékszem, hogy ez volt az első igazi külföldi utam, és akkor Franciaországban jártam, buszos út volt, borzasztó hosszú út volt. És emlékszem, hogy annyira kicsi voltam, gyerek voltam, hogy két ülésen elfekve simán elféltem. és én azóta is nagyon szeretek utazni, és nagyon szeretek külföldre utazni, tehát, hogy új helyeket megismerni, és új embereket. Úgyhogy ez nálam is egészen korán kezdődött, de nagyon sokáig egyébként nem volt ez annyira tudatos. Tehát utaztam a családdal, de most már én magam is szeretek utazásokat szervezni magamnak. És mi a helyzet a helyszínekkel? Inkább Magyarország vagy külföld az, ami vonz titeket?
Engem igazából mindkettő nagyon vonz. Különösen szeretem Magyarországon belül a vizes helyeket, hogyha lehet így mondani. Tehát a Balaton környékét kimondottan szeretem, mert minden nyáron jó lejutni Balatonra, és egy kicsit kiszakadni Pestnek a forgatagából, és megtapasztalni, hogy milyen az igazán a madárcsicsergés, és tényleg a csend.
Szóval Magyarország vagy külföld, ez volt a kérdés. Én bevallom, legtöbbször külföldre utazok, hogyha nyaralási céllal megyek valahova, de természetesen Magyarországon belül is sokat utazom, mivel hát én Budapesten élek, és a családom Nagykanizsán lakik, eleve az is egy utazás, illetve barátokat, hogyha meglátogatok országon belül, például most, ahogy lejöttem meglátogatni téged, tehát ilyen kisebb belföldi utazások ugyanúgy előfordulnak nálam, de ez inkább az, hogy valakit meglátogatni, valakivel találkozni. Igen, például ugye, amikor elmentünk Esztergomba mi hárman, az mondjuk kimondottan kirándulós élmény volt. Ami külföldet illeti, én nagyon szeretek nyelveket tanulni, és én nagyon szeretem, hogyha használhatom is ezeket az idegen nyelveket, amiket megtanultam. Nekem nagyon izgalmas élmény bárhova menni igazából, ami egy új kultúra. És mindig, amikor visszajövök Magyarországra, kicsit csalódott vagyok, hogy vissza kellett jönni.
Ha már a kultúrát említetted, ti azért elég különböző személyiségek vagytok, és nagyon érdekelne, hogy amikor kinéztek egy új helyszínt, ahova nagyon szeretnétek elmenni, akkor mi az, ami motivált titeket? Tehát a kultúra érdekel, a gasztronómia, adott esetben mondjuk a tengerpart miatt mentek el, vagy valami egészen más?
Hát én imádom a tengerpartokat, úgyhogy a tengerpartra azért megyek, hogy ússzak, meg búvárkodjak. Nagyon szeretem, de hát minden helyre más miatt megyek. Szerintem az a legjobb válasz erre. Engem az érdekel, hogy azok az emberek, akik ott laknak, tehát a helyiek, őnekik milyen élmény úgy ott élni, és nagyon szeretem ezt megismerni. Nem feltétlenül csak a turista negyedbe megyek el, hogyha elmegyek egy városba, hanem ilyen kisebb külkerületekbe, vagy például amikor Litvániában voltam, hát elmentünk ilyen véletlenszerűen kiválasztott falvakba, hogy megnézzük, hogy ott hogy élnek a helyiek, a nénike, aki a tyúkot neveli, hogyan neveli azt a tyúkot. Nekem az ilyen élmények is nagyon sokat jelentenek. Mondjuk hűtőmágnesek, hogyha már így a turista dolgoknál tartunk, nekem nagyon sok hűtőmágnesem van, de nem mondanám, hogy úgy nagyon rajongok ezekért a turista tárgyakért. Vagy például, nem tudom, Barcelona feliratú pólóért. Én nem feltétlenül venném meg. Inkább, hogy mondjam, a pénzemet inkább helyi ételekre költeném, mondjuk. Ez szintén a kérdéshez tartozott. Szeretek megkóstolni új ételeket. Macedóniában ettem egy nagyon finom babos ételt. Hát ilyen köretszerű volt. Imádom az ilyeneket megkóstolni. Olyan, ami nincs itthon, és nem is hallottam róla előtte. Itthon Budapesten is azért szeretünk barátokkal különböző éttermekbe járni, kipróbálni más kultúráknak a speciális fogásait.
Olyan érdekes, mert így gondolkodtam, miközben Eszter erről mesélt, hogy valahogy szerintem ezt a kettő dolgot, vagy hogy kultúra, tengerpart, vagy több dolgot, tényezőt nem is lehet igazán elválasztani egymástól, mert így ezen gondolkodtam, hogy engem mi érdekel pontosan, hogyha egy másik országba megyek, és tényleg a kultúra, de olyan szempontból, hogy a gasztronómia is egy rétege szerintem a kultúrának, akkor a viselkedés kultúra egyáltalán az, hogy hogyan közlekednek, milyen sávban, vagy milyen járművek vannak, ezt is érdekes így megtapasztalni, vagy új szemmel nézni rá. És nekem kimondottan egy ilyen érdekesség, vagy nálam egy érdekesség, amit én nagyon szeretek utazás közben megfigyelni, az az, hogy mondjuk milyen nem csak a gasztronómia olyan szempontból, hogy mondjuk egy étterembe eljutni, hanem hogy milyen mondjuk egy üzletbe elmenni, egy helyi üzletben, és hogy milyen helyi különlegességek vannak, és hogy miket lehet megvásárolni, például Montenegróba is, hogy akkor hogyan állnak hozzá például a különféle ételérzékenységhez, hogy kapható-e egyáltalán, vagy milyen helyi specialitások vannak, amiket egyáltalán tényleg nem lehet otthon kapni. Például az olívabogyó. Igen, tehát, hogy számtalan dolgot is megtapasztalhatunk. És igen, a sajt, vagy tényleg, és ez csak a kultúrának egy bizonyos része, egy szegmense. De ami nekem így nagyon fontos, hogyha átmegyek egy másik országba, ezeken túl, akkor általában mindig tervezek programokat is magamnak, és én nagyon szeretem megnézni a különféle múzeumokat és kiállításokat, tehát például Hollandiában is nekem az egy nagyon nagy élmény volt, hogy Van Gogh múzeumba eljuthattam, tehát az egy egészen nagy mérföldkő az én életemben, hogy egyáltalán tényleg a múzeumon belül is, hogy a viselkedés kultúra milyen, és milyen helyi dolgokat figyelhet meg az ember a másik emberem. És ez emellett pedig azt is, hogy tényleg, hogy milyen remek műveket láthat az ember, ami szintén mondjuk egy adott társadalomnak egy nagyon fontos korszakát jelöli. Például Van Gogh.
Érdekes dolgokat mondtatok egyébként, de én azért kérdeztem ezt, mert én például, hogyha választhatnék, hogy tengerpartra vagy hegyekbe megyek, akkor egyértelműen a hegyeket választanám, mert nem nagyon szeretem a tengerpartot. Nem szeretek úszni, nem szeretem annyira a vizet. Én a Balatonra se járok le minden évben, valahogy nem vonz. Viszont sokkal inkább vonzanak a hegyek, a tengerszemek, tehát gyönyörűek azok a természeti csodák, és nagyon szeretek, hát nevezzük túrázásnak, de nyilván az én esetemben ez inkább csak sétálás az erdőben és a természetben, de nagyon szeretem, és sokkal jobban vonz, mint például a tengerpart. Nyilván a tengerhez is vágyok, és nyilván azt is szeretném látni, de sosem az a célom, hogy akkor én most egy hétig csak kint fekszek a tengerparton, és süttetem a hasam, mert az engem borzasztóan tudna untatni, hogy egyszerűen csak semmit nem csinálok. Úgyhogy hogyha tengerhez is megyek, amikor én a tengernél voltam, akkor Horvátországban voltunk, és ez csak egy napos program volt, hogy lementünk, megnéztük a tengert, de emellett a plitvicei tavakhoz mentünk, az volt a fő látványosság, és megtettünk egy szép nagy túrát, és gyönyörű volt, imádtam. Úgyhogy igazából ezért érdekelt, és nagyon jó válaszokat adtatok, köszönöm, ezek érdekesek. És csak egy megjegyzésem ma, az olaszok közlekedési kultúrája borzasztó. Tehát ott a vezetés az borzasztó. Én egyetlen olasznak sem adnék jogosítványt. De ehhez vannak hozzászokva, tehát ez ott teljesen normális, hogy az autójuk tele van horpadással és hasonlóak, és nem érdekli őket.
Egyébként Litvániában is ugyanez volt, tehát rettenetesen vezettek. Macedónia, eszembe jutott egy sztori. Nem, Albánia volt. Eszembe jutott egy sztori Albániáról. Hát megérkeztünk, tavaly az öcsémmel voltam, augusztusban, 2-án érkeztünk. Késett a repülőnk, és ez azt jelentette, hogy mivel mi aznap mentünk volna tovább busszal a szállásunkra, ami egy másik városban volt, ezért lekéstük ugye azt a busz, mivel a repülő is késett, és kellett aznap aznap éjszakára egy szállást találnunk. Na hát, valahogy eljutottunk nagy nehezen, valahogy a városközpontba egy taxival, ahol aztán találtunk még egy taxit, hogy aztán elmenjünk a szállásra, amit ott az útpatkán foglaltunk a booking.com-on. Hát beültünk a 2. taxiba, és bementünk egy ilyen hatalmas nagy körforgalomba, de nem voltak felfestve a sávok. Szerintem úgy 5 sáv lehetett egymás mellett, mondjuk így méretre, és így össze-vissza mentek az autók. Azért ez így durva volt, szerintem.
Ez szerintem nagyon összefügg az emberek habitusával, tehát amit így mondtam, vagy meséltem nektek, hogy gyakorlatilag milyen a viselkedés kultúra is, vagy milyen az embereknek a habitusa, tehát hogy ez főként, ahogy te is, Eszter, mondtad, így délen tapasztalható. És én azt vettem észre, mert tényleg szerencsésnek mondhatom magam, hogy azért Európán belül voltam délen is, meg kicsit északabbra is, hogy minél inkább északabbra megy az ember, annál inkább pontosabb a közlekedés is, tehát én azt tapasztalom, hogy egy nagyon jól kiépített rendszer van. Egyébként szerintem Magyarország így pont a kettő közé esik, tehát hogy van egyfajta szabályszerűség és tényleg egy struktúra, ami például a budapesti tömegközlekedést is nagyon szépen végigviszi, de az is tapasztalható, hogy mondjuk egy kicsit káoszos a közlekedés, sok esetben a dugók miatt, vagy a türelmetlenség miatt, és akkor ez emiatt így kettő közé esünk, viszont délen meg abszolút az tapasztalható, hogy rettenetesen mondjuk el tudnak csúszni időben az emberek, tehát hogy vagy nincsen egyáltalán olyasfajta jelzőrendszer, digitális jelzőrendszer, ami mondjuk tök jó, hogy Budapesten már van, és tényleg tud tervezni az ember. Északon pedig nagyon szépen flottul halad minden, tehát Hollandiában abszolút nagyon dicséretes, ahogy a villamos közlekedés is, vagy a villamos hálózat nagyon jól működik.
Nekem a budapesti közlekedésről az jutott eszembe most, hogy szóba került, hogy hát mi sokszor panaszkodunk azért a buszokra, mátrókra, villamosokra, hogy késnek, meg nem járnak elég gyakran, csak 10 percenként jár a metró este felé, csak 10 percenként. Meg hogy sokszor át kell szállni. Most nekem az jutott eszembe, hát van egy litván barátnőm, aki szeret idejönni nyáron, itt gyakornokoskodik Budapesten, hogy mennyire imádja a magyar közlekedést itt Budapesten. Hát mindenhova el lehet jutni, mindenhova 10 percenként, maximum 10 percenként járnak a buszok. Mert hogy náluk Litvániában azért előfordul, hogy 20 percet vagy fél órát kell várni egy-egy buszra, és hogy annyira nehezen lehet eljutni egyik városrészből a másik városrészbe sokszor. Hát persze, hogy az óvárosba könnyen bejut az ember, de hogyha valamilyen másik városrészbe menne. Itt pedig Budapesten szinte mindenhonnan, mindenhova el lehet jutni, éjszaka is például. Ugye az szerintem nem jellemző az, hogy egy kisebb városba például éjszakai közlekedés legyen. Úgyhogy szerintem igen, itt például...
Igen, mondod itt a pesti közlekedést. Ugye én nagyon sokáig jártam fel, én ugye nem pesti vagyok, de nagyon sokáig jártam fel Pestre hetente, japán órára, és mindig azt hallottam, hogy úristen, milyen rossz a pesti közlekedés, mert késnek a buszok, és hogy dugók vannak, és minden. És felmentem, és 10 percenként tényleg jött egy busz, vagy hogyha épp az nem jött, akkor 5 perc múlva jött egy másik, ami szintén oda tartott, és ez így vidékiként egy hatalmas dolog volt, hogy az emberek arra panaszkodnak, hogy mondjuk nem 10 perc múlva szállhatnak fel egy buszra, hanem 15 perc múlva, holott itt például az van, hogyha be akarok jutni egy másik városba, akkor reggel persze nagyon sok busz van, mert az embereknek el kell jutni a munkába, meg délután is van egy időszak, amikor haza kell juttatni azokat az embereket, de a kettő között nagyon ritkán van csak járat, és hogyha az embernek pont akkor van tennivalója, és mondjuk nem akar, vagy nem tud kocsival menni, akkor ki kell várnia, hozzá van kötve ahhoz, hogy igen, akkor most be kell mennem, meg majd egyszer haza kell jönnem, de abban az időpontban csak. És az órákat kell várni ahhoz, hogy megtedd, illetve, hogy vagy sokkal hamarabb bejutsz az adott helyre, az adott városba, vagy később, de nincs olyan, hogy mondjuk 5 perccel előtte beesel, amit mondjuk Pesten meg tudsz tenni, hogy nem kell órákat szobroznod egy időpont előtt a kávézóba, vagy akárhol egy találkozó előtt, hanem 5 perccel előtte beesel.
Vagy utána.
De alapesetben nem órákat kell várnod sem neked, sem a másik félnek. Persze késések mindenhol vannak, de hogy ez annyira fura, hogy Pesten ezért panaszkodnak, és vidéken pedig abszolút türelmesebbek az emberek ilyen szempontból, mert megpróbálják úgy szervezni a napjukat, hogy minden jó legyen. Ez nagyon érdekes.
Ehhez kapcsolódóan csak még annyit szerettem volna mondani, hogy szerintem az is nagyon jó Pestben, ami nagyon jól meg van szervezve, és amit mondjuk Montenegróban, vagy mondjuk egy másik országban kevésbé láttam, hogy nagyon jól megszervezik azt, hogy a különféle átszállási lehetőségeket. Tehát Budapesten nagyon sok alternatívája van annak, hogy például, hogyha az ember nem szeret metrózni, mert mondjuk szorong, vagy nem szereti a tömeget, a föld alatti közlekedést, akkor mondjuk tudja a felszíni közlekedést is választani alternatívaként. És tényleg ezek nagyon szépen egymásra hangolódnak, egymásra épülnek ezek a járatok, és akkor szépen meg lehet szervezni a felszíni közlekedést is. És mondjuk tényleg így Montenegróban meg ezt egyáltalán nem tapasztaltam, vagy nem tapasztaltam még így a délebbi országokban. Ami nekem így kivételt képez így a közlekedés szempontjából, az Málta volt. De amennyire tudom Máltának a történetét, vagy történelmét, ők brit fennhatóság alatt vannak, vagy legalábbis valamiféleképpen kapcsolódás van a két kultúra között. Majd ezt utána nézzünk majd így részletesebben, hogy akkor ez így pontosan hogy van, de hogy lényegében ott tapasztaltam, tehát ez volt a déli ország, ami kivételt képezett mondjuk az Olaszország káosza, és mondjuk Montenegró káosza között nekem, az az, hogy tényleg Máltán a digitális kijelző tervezhetőség viszonylag rugalmasan kezelt keretek azért ott is előfordultak, tehát hogy késések előfordultak, mert ott is nagy volt a közlekedés. Igen, mondjuk akkor építettek egy utat, tényleg, meg hogy sok volt a kerülőút, de viszonylag ott is egy jól tervezhető utat meg tudott szervezni magának az ember. Tehát, hogy igen, nagyon érdekes, ahogy így a különböző kultúrákban, meg ahogy mi magyarok látjuk a saját kultúránkat, akár vidék kontra Budapest, vagy inkább Budapest versus nem Budapest, tehát, hogy ez is nézőpont kérdése, hogy hogyan tekintünk egyáltalán erre. De valószínűleg ez is inkább ahhoz köthető, hogy mondjuk a nem pesti közlekedés az ahhoz van igazán igazítva, hogy tényleg az embereknek a mindennapi menetrendjéhez, tehát, hogy egyáltalán, hogy hogyan mennek munkába, vagy hétköznapról, vagy hétvégéről van szó, szóval ez is egyébként... A hétvégén akkor ezek szerint még rosszabb, tehát hogy mindenképpen figyelemben van véve szerintem ez, és még szerintem, de majd erről a Eszter sokkal többet tud majd egy kicsit később mesélni nekünk, de hogy milyen egyébként Európán belül ugye a tömegközlekedés, mert szerintem Magyarországon az is nagyon jó, hogy egy ilyen távolsági busz hálózat van, meg ugye a vonatközlekedés is azért szerintem egész sok területet lefed, hogyha nem, akkor ott van a volán, mint alternatíva, tehát mindig lehet itt is választani. De ugye Eszter majd nem sokára Amerikába fog menni, ahol viszont egy teljesen más kultúraként tekintenek azért a közlekedésre, ahol nagyon már szinte tojáshéj van a fenekükön az embereken, de már megtanulnak vezetni. Szóval ott viszont a távolsági buszjáratok azok szerintem ritkábbak, hogy így fejezzem ki. Erről majd Eszter szerintem később tud nekünk majd mesélni, az is nagyon izgalmas lesz. Az egy külön, szerintem egy podcastet megér Amerika, de majd ezt a későbbiekben, igen.
Hát Esztert még mindenképp elkapom egy amerikás podcastre, ha hazaér, illetve amikor hazaér, mert azért itt nincs szó harról. Eszter, haza kell élned. Legalább a podcast miatt. Ha másért nem is a podcast miatt, gyere haza! Visszatérve, mondtad, hogy éppen útépítés volt Máltán, és hogy nem volt annyira jó. Ez például... A szlovákok egészen érdekes módon oldják meg, és egészen jó módon oldják meg, mert mi ugye nagyon sokat járunk Szlovákiába a családdal, és hát nyilván a hegyekbe, szerpentinek, jóformán egysávos utakról van szó, de azok olyan egysávos utak, hogy itthon jóformán az autópálya nincs olyan minőségű, kis túlzással. De az volt a lényeg, hogy volt egyszer egy olyan alkalom, hogy nagy esőzések voltak, és leomlott az útnak egy kis része. Hát ugye ezt vissza kell építeni, nem lehet az, hogy nincsen út a hegyekbe, és nem azt csinálták, hogy lezárták az egészet, és az emberek menjenek mondjuk az autópályán, vagy akármi, hanem ők azt ott elkezdték szépen építeni, és egyébként nem úgy, mint itthon, hogy belecsapkodták az aszfaltot a lyukba, aztán mentek tovább, hanem rendesen szépen felépítették újra az utat. A közlekedés pedig zavartalanul folyt lámpával, vagy éppenséggel emberrel, hát mikor, hogy, és senki nem idegeskedett, senki nem durált rá a másikra, semmi. Megvárták, míg zöld lesz, és mentek tovább. Tehát a szlovákoknál is ez sokkal máshogy abban működik, sokkal nyugodtabbak, és sokkal szervezettebben meg tudják ezeket oldani. Hozzáteszem náluk azért a turizmus, meg az, hogy az emberek menjenek túrázni, ők erre nagyon sokat áldoznak. Tehát őnáluk ez egy nagyon jól kiépített rendszer, akármilyen szempontból nézem. most, hogy így kibeszéltük a közlekedés kultúráját a különböző országoknak, beszéljünk kicsit arról, hogy egy utazásra hogy készültök fel? Mi az, amit mindenképp magatokkal visztek mondjuk egy utazásból? Mi az, ami bekerül a bőröntbe egyáltalán, mivel utaztok? Bőrönt, hátizsák? Egyáltalán van-e bőrönt? Igen, vagy pedig hátizsákos utazók vagytok, és egyszerűen csak kimossátok a bugyitokat a kézmosóba mondjuk.
Hát én nem mindig viszek bőröndöt, sokszor csak egy hátizsákot viszek rövidebb utakra, mert hát ugye, amikor repülök, akkor azért külön kell fizetni, és nincs kedvem, bevallom, annyit fizetni.
Nem tudtam, hogy ezt kedvre mérik.
Hát, az a baj, hogy például vannak olyan ilyen olcsóbb, fapados légitársaságok, ahol tényleg nem tudom, meglátsz egy 10 000 forintos jegyet így Európán belül, tehát oda-vissza mondjuk 20 000-ért tudnál jönni, és akkor még rászámítanak, nem tudom, 30 000, vagy több mint 30 000 forintot a bőröndre. Tehát hogy ez nekem kisé átvágás szagú, úgyhogy én kézipodnyásszal szoktam menni, hogyha ilyen helyre utazom. Hát igyekszem úgy pakolni, hogy kevés ruha is elég legyen, mondjuk egy 3-4 napra, hogyha úgy megyek, akkor nem viszek nagyobb táskát, vagy esetleg még egy kézipodgyeszt veszek, ami olcsóbb, hogyha van ilyen lehetőség. Nagyobb utakra természetesen viszek bőröndöt, mert ugye nyilván kell annyi ruha, meg többféle időjárási eshetőségre is fel kell készülni.
Amerikában nem tudsz kimenni.
Amerikában már vettem bőrönd jegyet, úgyhogy oda bőrönddel megyek, igen. Hát meg, hát pont egy nyár végén megyek, és így ősz közep, hát hogy mondjam, szeptember közepéig maradok, aztán esőzések szerintem előfordulhatnak, szóval kabát is, valami ilyen könnyű őszi kabát kell. Lehet, hogy többféle időjárásra is kell vinni ruhát. Hát, hogy mit viszek magammal mindenképpen? Hát így ilyen nagyon alap dolgok, hogy pénztárca, meg iratok, kulcs, hát ilyenekről ne is beszéljünk, mert szerintem mindenki viszi. Én az utolsó este pakolok össze, vagy reggel, utazás előtti reggel, mert ismerem a ruhatáramat, tudom, hogy akkor nem tudom, ugye 7 napra megyek, akkor kell 7 bugyi, meg 7 pár zokni, meg 7 póló, és akkor 1 vagy 2 nadrág. Vagy esetleg, hogyha nyáron megyek, akkor ilyen nyári ruhákat bepakolok. Nem viszem túlzásba a utazás közben a divatot, bár szeretek szépen öltözködni, szóval ilyen szoknyákat viselni, vagy szebb ruhákat. Általában egy könyvet viszek magammal, hogy legyen mit olvasni a repülőn, vagy utazás közben. Telefont viszek magammal, hát számítógépet nem mindig, attól függ, hogy hány napra megyek. Én úgy gondolom, hogy nekem nincsen ilyen különösebb utazási kellékem ezeken kívül. Amikor bőrönddel megyek, akkor hajlamos vagyok sok hülyeséget bepakolni. Mert ugye ott a hely. És amikor... Ki kell tölteni, igen. Ez így van. És olyan dolgokat hajlamos vagyok elvinni, amiket aztán tökre nem fogok használni utána. Például viszek 2 fürdőruhát, pedig egy is bőven elég lenne, vagy nem tudom, hány úszószemüveget viszek a tengerpartra, pedig tényleg egy is elég lenne, mindenből többfélét. De hát nincs rá szükség, aztán valójában csak egyet viselek, a kedvencemet, szóval ezeket így nem kellene elvinni. De az érdekesebb kérdés, hogy mit hozok haza? Válaszolhatok rá? Mert például hát egy-egy hűtőmágnest mindig szoktam hozni ilyen barátoknak, családnak éppen, akiről néha úgy gondolom, hogy na mondjuk ez úgy tetszene az XY-nak, akkor hozok neki egyet. Na, de ezen kívül én ételeket szoktam hozni. Olyan ételeket, amik túlélik az utat, például sajtot. Milyen jó sajtokat hoztam mindenhonnan. Hú. Olajbogyó, ezt szeretem, az olajbogyót, de azt mondjuk nem hoztam, mert üvegbe volt, és féltem beletenni így az üveggel együtt a bőrönbe, mert hát ugye nem lehet feltenni a kézipodgyászba. Hát van benne folyadék szerintem, hát ugye a lé, amiben úszik, az folyadék szerintem, és azt nem lehet felvinni, hogyha jól tudom. Hát nem mertem ilyet hozni, de hát ilyen csokik. Fú, Svájcból is mennyi csokit hoztam. Onnan csak csokit hoztam például haza. De ilyen apróságok. Ja, hát persze, de hát most az minek? Hát, hogyha van csoki, kicsit így állok hozzá.
Nem tudok vitatkozni a
Hát igen, Finnországban volt egy furcsa ízű édesség. Hát olyan medvecukorszerű, de nem annak hívták. Nem olyan ízű, mint a magyar medvecukor. Annál rosszabb. Annál rosszabb.
Pedig én a magyar sem szeretem.
Valami gyökérből készítik. A gyógynövényes, igen, nem tudom, hogy van-e neki magyar neve. Elfelejtettem már a finn nevét. Hát olyat hoztunk haza, hát lassan fogyott, amikor volt itthon. Hú, amikor Londonban voltam, akkor én kekszeket hoztam. Szerintem még teát is hoztam amúgy, már nem emlékszem, mert régebben voltam. Litvániából csokit hoztam. Svédországból azt hiszem halkonzervet is hoztam. Ó, ott még a legolcsóbb halkonzerv is annyira finom volt, finomabb volt, mint itthon a legjobb. Én szeretem a halkonzervet, kipróbálom több helyen, hogy milyen, és úristen, az a halkonzerv, amit ott Svédországba vettem, és tényleg a legolcsóbbat vettük meg, mert minden nagyon drága volt, aztán nem akartuk elkölteni az összes pénzünket. Hát igen, én ételeket hozok, főként csokit, sajtot, halkonzervet.
Akkor először arra a kérdésre válaszolok, hogy akkor miket pakolok el, vagy mit tartok fontosnak. Én nem egy bőröndös ember vagyok, tehát én nem készültem, még a hosszabb utazásokat is próbálom úgy megoldani, minimalista módon, hogy azok tényleg olyanok legyenek, hogy akkor csak a legszükségesebb dolgokat vigyem magammal. Hát természetesen a ruhák az evidens. Amit én még nagyon fontosnak tartok, és amit mondjuk nem hangzott el, hogy ugye nem tudom pontosan a célországba, hogy hogyan működik, vagy meddig vannak nyitva a gyógyszertárak, ezért ugye a gyógyszereket, azokat természetesen el szoktam rakni. Akkor szintén, hogyha időjárástól függ, akkor természetesen, hogyha nyáron megyek, akkor nálam nagyon fontos, mert nagyon fehérbőrű vagyok, ezért nekem a napkrém, vagy hogyha pont mondjuk a rovarcsípésekre kissé allergiás vagyok, akkor amiatt is valamiféle kálciumot, vagy egyéb gyógyszert elteszek mellé, amit tudok, vagy krémet, amit tudok használni. Ezekre mindig felkészülök, és igen, iratokat, tehát ezeket a legfontosabb dolgokat természetesen mindig magamnál tartom. Ami nálam nagyon furcsa, hogy én nagyon hektikusan pakolok, tehát hogy van, mivel hogy én egy nagyon izgulós ember vagyok, tehát főleg ugye az utazás előtt nekem elő szokott jönni a szorongásom, ezért emiatt én tényleg nagyon hektikusan pakolok, tehát ilyen össze-vissza, nem nagyon lehet megmondani, hogy mikor fogok bepakolni. Általában kicsit néha rosszul is érzem magam, amikor már más így bepakolt, és tényleg már mindennel elkészült. Én pedig van, hogy az utolsó pillanatra hagyom, és tényleg akkor utazás előtti este mondjuk bepakolok, de akkor általában mindig valami otthon marad, ezért próbálom magamat arra szoktatni, meg tényleg úgy megnyugtatni magamat, hogy akkor egy nappal előtt, és akkor szépen fokozatosan mindent berakjak, mert ugye menet közben jutnak eszembe a dolgok, hogy mik lehetnek fontosak. Igen, igen. Természetesen, mivel az Y generáció tagjai vagyunk, tehát, hogy ezt nem tudjuk letagadni, ezért számunkra is nagyon fontos.
Nem is akarjuk letagadni.
És nem is akarjuk, természetesen nem is akarjuk letagadni. Így van, és mivel nem vagyunk öregek, természetesen, ezért számunkra nagyon, mint ahogy most is halljuk, nagyon fontos a digitális élet, tehát pontosan emiatt, igen, telefon, meg mindenféle, igen, ami a legfontosabb, hogy ezekről is gondoskodjunk, mert ezt is hajlamos vagyok elfelejteni a nagy pakolásban, a töltő és satöbbi fülhallgató esete, ami tényleg egy másik érdekes kérdés, hogy akkor végül is mit viszek el a célországba, de hogy mit hozok haza a célországból, ez is egy ilyen érdekes kérdés. Én is mindig gondolkodom, hogy egyrészt, hogy akkor mi fér el a kis táskámba, mit tudok hazavinni, de tényleg, tehát tudom, hogy a családom egy része szereti ezeket a képeslapokat, nálunk még így a képeslapgyűjtés az nagyon dívik, és emellett akkor a hűtőmágneseket, vagy ilyen apró kis tényleg ajándéktárgyakat azért szoktam a családtagjaimnak hazahozni, de ami nálam is, vagy inkább a családunknál is jobban megy, azok a különféle ételek. Tényleg ők is arra kíváncsiak, hogy valójában nem is a, úgymond a krémje mit teszik, tehát nem ilyen éttermi fogásokra gondolok én se itt elsősorban, hanem hogy tényleg a hétköznapi ember mit szeret, és itt muszáj egy picit anekdotáznom, mert hogy a tényleg, tehát hogy mindig előjönnek nálunk az ilyen helyi boltok kérdése, tehát hogy a Hollandiában is ott a helyi üzletek, meg tényleg Olaszországban is, és hát muszáj anekdotáznom, mert a nagybátyám kifigyelte, hogy hát a Olaszországban is van Penny. Igen, egyébként Olaszországban is van Penny, és semmi más nem kért Olaszországból, csak egy Penny magazint, mert hogy ott vajon mit esznek az emberek, de egyébként tényleg úgy próbálom akkor én is megoldani, hogy a kézipódjásszal azért hazakerüljön néhány ilyen ételkuriózum, hogy azokat meg tudják itthon is kóstolni, mert például amikor Olaszországban voltam, vagy Máltán, akkor próbáltunk olyan dolgokat hazahozni, ami tényleg, tehát ilyen mediterrán jellegű dolgokat nagyon szeretik a otthon is, tehát, hogy ezeket enni, és akkor ilyen jellegű dolgokat hoztam meg magamnak is elsősorban, mert én is nagyon szeretem a mediterrán ételeket. Na, hát elsősorban tényleg azért mi is ilyen halkonzerveket, akkor különféle csokoládékat, édességeket mindig hozunk, mert ezek tényleg mindig érdekesek, hogy vajon mit esznek az emberek. Igen, és mindig el is fogy. Oh, nem is értem miért. Szóval általában ilyen apróságokat szoktam én is akkor hazahozni. Vagy például, ez is egy nagyon érdekesség, hogy és még mindig restellem, mert még mindig nem adtam oda a barátnőmnek, pedig ki van készítve. Megeskedte velem, ő csak ennyit kért, és ezek tényleg ilyen szép emlékek valójában, hogy a tengerpartról hozzak neki egy kavicsot. És hogy ilyen apróságokra is próbálok figyelni, és akkor ezeket elrakni. Úgyhogy most emlékeztetem magamat, hogy otthon van 3 szép, gyönyörűre, laposra csiszolódott kavicsom, amit oda kell adnom az egyik barátnőmnek. Úgyhogy most ezt így meg is teszem, ezt az ígéretet magamnak, hogy elviszem neki.
A podcast emlékeztet az ígéretedre.
Ez egy nagyon aranyos sztori. Nekem az jutott eszembe most erről, hogy én is kértem kavicsot a tengerpartról, amikor gyerek voltam. Nekem az annyira izgalmas volt, mert nem voltam gyerekkoromban.
Nem tudom neked adni még kavicsot, mert 3 darab van, és Montenegróban te is voltál, de...
Jaj, hát azóta már voltam egy pár helyen, köszönöm. Nekem van már kavicsom otthon. Igen. Ja, meghagylókat is gyűjtök, persze. Én, jaj, befőttes üvegbe tengervizet hozattam.
Ó, ez mennyire jó.
Nagymamám öcsével.
Nagyon tetszenek ezek a sztorik, tényleg. Befőttes üvegbe tengervíz, ez új.
Igen, ez szerintem nagyon egyedi dolog.
Igen, majdnem annyira, mint az üvegbe hegyi levegőt.
Igen, mondjuk ez nagyon tetszeni.
Csak nem szabad kinyitni az üveget.
Igen, a palatba szellem.
Pontosan. Hogy,
igen, és igen. Te is mesélj.
Igen, hogy én mit viszek mindenképp? Hát nyilván az alapdolgokat, azokat én is, tehát ruha nélkül nem hagyom el az országot, és még csak a házat sem. De ami nálam például nem maradhat ki, az ugye mozgássérültként nekem vannak problémáim, főleg... vannak problémáim az egyensúlyérzékemmel, és hogyha tudom, hogy a szálláshelyen zuhanyzó van, és nincs kád, akkor mindig van egy kis szék bekészítve az autóba, mert nem tudok megállni a zuhanykabinban, és akkor én ott ülve el zuhanyozgatok esténként. Nagyon élvezetes egyébként ez. Nem kell állni a zuhanykabinban, ennél jobb hova. És nagyon szeretem. Nyilván emellett a gyógyszereket is folyamatosan, mert sose tudhatod, hogy igazából abban az országban kapható egyáltalán a te gyógyszered, vagy hogy egyáltalán milyen gyógyszert tudsz, mi az a gyógyszer, amivel ki tudod ezt váltani a sajátodat? Tehát nem ismered az ottaniakat, és ezért persze én is mindig magammal viszem a sajátjaimat. Sokszor olyat is, amire nincs is szükség, de jobb elővigyázatosnak lenni. Amit pedig hazahozok, volt egy időszak, amikor hűtőmágnes. A hűtőnk tele volt hűtőmágnessel. Mindenhonnan, de tényleg mindenhonnan hoztunk. Erről kezdünk leszokni, tehát most már inkább csak az extrább helyekről hozunk haza, ahol még tényleg nem jártunk. És onnan hozunk, de általában mi is ételeket, a sajt az bármilyen mennyiségbe jöhet. Sajttal. És minél érdekesebb, tehát mondjuk olyanokat szoktunk, vagy próbálunk hozni, amit itthon nem nagyon lehet kapni. De igen, nálunk is az étel, a csoki, a sajt és hasonlók. Mást nem nagyon szoktunk, tehát ilyen, mint ahogy Eszter említette, Barcelona feliratú póló nincs. Tehát ilyen típusú dolgokat nem hozunk haza, mert feleslegesnek tartom én is. De azért mindig hozunk valamit, ami legalább egy kicsit emlékeztet arra, hogy hol jártunk. Illetve én egyszer nem jártam még Japánba, de egyszer kaptam az egyik ismerősömtől, aki kint járt Japánban, zöldtás kitketet.
Ó, igen, ilyet én is kaptam.
Igen, nagyon finom volt, és én annak megkaptam, ugye dobozzal együtt kaptam, és én annak a dobozát megtartottam, és azt mondtam, hogy az a doboz az addig meg is lesz, amíg én nem hozok magamnak sajátot. Tehát ez egy olyasmi ígéret, mint hogy Emmának oda kell adni a kavicsát a barátnőjének. A podcast az ezentúl emlékeztetni fog engem, hogy macsás kitketet kell hoznom Japánból. És ha már itt a mocskos anyagiakról van szó, készpénz vagy kártya inkább? Mi az, amit preferáltok egy utazás során?
Hát attól függ, hogy lehet fizetni az adott országban szerintem. Olaszországban például, ahol én voltam, hát tettünk egy jó nagy túrát, és basszus, már annyira ittunk volna valami vizet, de semmi étterem, meg semmi, hát minden vizet megittunk. Ott egy étterem, hát basszus, nem volt nálam készpénz, és nem tudtam venni italt. És még a vécére se tudtam elmenni, mert nem volt, hát azért is ugye fizetni kellett volna. Szerencsére voltak velem emberek, és hát négyen voltunk, és az egyiküknél volt készpénz, mert annyira hozzá vagyunk már szokva ehhez a kártyázáshoz.
Igen, pont ezért kérdeztem.
Hát, pórul jártam már vele, úgyhogy azóta mindig van nálam készpénz, hogyha idegen országba megyek.
Igen, egyébként pont ezért kérdeztem, mert nekem sok ismerősöm van, aki a kártyára esküszik, mert úgyis most már bárhol lehet kártyával fizetni, de mi van egy kisárussal, ahol tényleg nincsen terminál, vagy mi van, ha az a terminál elromlik? Tehát annyi Murphy törvénye lehet egy utazás során, hogy én azt mondom, hogy inkább legyen az embernél készpénz.
Egyébként én ezt tapasztalom mondjuk belföldön belül is, tehát hogy tényleg az ember jó, hogyha készpénzzel is készül, tehát legyen egy minimális költőkerete. Igen, Balatonfenyves, tehát abszolút tényleg kerülhet az ember olyan helyzetbe, hogy mondjuk nem talál a közelben automatát, és mondjuk szüksége lenne pénzre. Tehát, hogy kell ezt szerintem egy minimális költőkerettel rendelkezni, vagy egy költőpénzzel rendelkezni, és akkor mellette pedig egyébként a bankkártyás lehetőségeket most már egyre több helyen lehet egyébként tényleg használni. Tényleg az is nagyon érdekes, hogy megint csak a célországnak a kérdésköre, hogy akkor pontosan hova megy az ember.
Igen, ez abszolút így van. Például Japánban is nagyon sok helyen még készpénzzel lehet fizetni, tehát a kártyát annyira nem fogadják el. Nagyon sok helyen viszont lehet kártyával fizetni, de az európai kártyák nagy része nem jó, tehát nem fogadják el a terminálok. Olyan különleges nemzetközi kártya kell, ami mondjuk Magyarországon nem biztos, hogy mindenkinek van. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, és szerintem is egyébként az a jó, hogyha van az embernél egy kis aranytartalék, ha lehet így mondani, és van miből költeni, hogyha úgy van, mert egy palack ásványvízet nem biztos, hogy tud kártyával fizetni a tengerpart szélén. Tehát, egyébként mondod itt a penis újságot az előbb, hogy egy penis újságot kellett hoznod. Mi ugye Szlovákiában mindig bemegyünk a Kauflandba és az ottani Tesco-ba. Tesco az is a neve, csak teljesen más a kínálat, ugye szlovák kínálat van. És nagyon érdekes, mert mielőtt elmegyünk, mindig megnézzük az interneten, hogy mi az akciós. Tehát van online újság, úgyhogy ez a papír újság is már kezd egy kicsit kikopni, mert utána tudsz nézni, hogy úristen, mit is esznek az ottaniak.
Csak annyit mondanék, hogy Walmart.
Igen, nagyon kíváncsiak leszünk, hogy a Walmartban mit adnak.
Még nem tudom, de már megnéztem az online felületét. Ugye, aki nem tudná, a Walmart az egy áruházlánc az USA-ban, olyasmi, mint például nálunk a Tesco. Hát igen, én kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Egyelőre láttam ilyen egy gallonos csokis tejet, ugye egy gallon az 3,7 liter, tehát hogy közel 4 literes csokis tejet, ugye nálunk ilyen 250 milliliteres csokis tejek vannak, azt hiszem, vagy hát a legnagyobb, amit láttam, talán fél liter lehetett. Annál nagyobb nincsen. És így én azon gondolkodtam, hogy melyik az a szülő, aki megveszi a 4 liter csokis tejet a Walmartban, és akkor, tehát hogy mondjuk tegyük fel, egy gyerek van, és megveszi a 4 litert, és akkor annak a gyereknek hány pohár csokis tejet kell vajon meginnia? Tehát mondjuk reggel iszik, este iszik, délve is iszik, nem tudom, és akkor meddig jó? Mert 3 napig jó, felbontás után nem. Hát az ilyesmi termékek azért nem sokáig állnak el, meg te is. Hogy akkor 3 napon belül meg kell innod azt a 4 liter csokis tejet. Tehát, hogy szegény gyerek, nem tudom, biztos szereti a csokis tejet, csak nem biztos, hogy jó az egészségének.
Igen, azért azt látjuk, hogy Amerikában azért nem feltétlenül a csontsovány emberek vannak, hanem minthogy ilyen nagy kiszereléses csokis tejek vannak, például azért látszik ez a testalkatukon is sajnos. És ezzel nem akarok senkit megsérteni, csak egyszerűen látszik, hogy azért vannak olyan emberek, akik megiszák azt a 4 literes gallon. Az egy gallon csak is tejet. Ha már a gasztronómiánál tartunk, akkor mi volt eddig a legfurcsább gasztronómiai élményetek? Tehát lehet jó és rossz élmény is.
Nekem sem jut most hirtelen itt semmi olyasmi az eszembe, mert még... Egyelőre Európán belül nagyon hasonló, végül is szerintem étkezési szokásaink is vannak, tehát hogy ilyen különleges vagy furcsa dolgot nem is tudok most hirtelen mondani. Bár itt Eszter említette ezt a finnországi édességet, hogy ez a medvecukorhoz hasonló édesség az ilyen nagyon furcsa ízű volt. Most még én is gondolkodom, hogy hát ha eszembe jut valami.
Na, hát egy kebab. Albán kebab. És mert annyira rossz volt. Annyira rossz volt. Ez jó válasz a kérdésre?
Abszolút.
Jó, hát az egész élményt elmesélem. Hát ugye, tudjátok, hogy mi a kebab. Elmentünk egy gyorsétterem-szerű büfébe, mert hogy az öcsém nagyon szereti a kebabot, és mindenhol megkóstolta, mert őt az eredeti íz érdekelte. És elmentünk, vettünk egy kebabot, egy ilyen étterem, tengerparton ilyen kis kiülős asztal, székek, hát leültünk enni.
Nem volt semmi utalás arra, hogy ez rossz élmény lesz.
Nem, semmi nem. Én nem ettem abból a nagyon rossz kebabból, de ott olyan a kebab, igazából iszonyat. Ilyen virsli darabokat tettek bele körülbelül, és ketchupot és mustár. Egy ilyen kebabot fogott ki az öcsém. Ja, és a pincér nem tudott angolul rendesen, de nem nagyon tudtunk kommunikálni, csak egy a kebab, hát nyilván ezt a szót értette. És amikor elvitte egy másik asztaltól a ketchupot, meg az ilyen szószokat, hát úgy vitte el, hogy nem fért ugye a kezébe, ezért így a katyáját, így csak kiúszta a katyáját, és így belesülyeztette a szószokat. Ez így hozzátartozik az élményhez, ja, és miközben vette fel a rendelést, elkezdett a szájában turkálni, hogy kiszedjen valami fog a közé ragad ételdarabot, és így mi így ültünk ott, és így abszolút abszurdnak éreztük a helyzetet, hogy hova keveredtünk, és így az ételekről nekem ez jutott eszembe. negatívként.
Itt Emma említette, hogy nagyon hasonló az étkezési szokásunk és a gasztronómia ugye így Európán belül. Azért szeretném megjegyezni, hogy medvehúst sem feltétlenül mindenhol lehet, viszont Erdélyben igenis szolgálnak fel. És én nem ettem, tehát voltam már Erdélyben, de még én sem ettem medvehúst, csak ez így eszembe jutott, hogy azért medvehússal nem feltétlenül találkozol egy magyar vendéglőben. Erdélyben előfordul, de mondjuk náluk a medve az ugyanolyan vadhúsnak számít, mint nálunk mondjuk az őz, vagy a vaddisznó, és azt is megesszük itt Magyarországon. Tehát ilyen szempontból érthető, csak gondoltam, ezt így megjegyzem.
A medvehúsról a lóhús jutott eszembe. Például Olaszországban kim voltam, és én nem ettem lóhúst, mert én nem szeretek nagyon húst tenni, és az egyik barátnőmhöz mentem látogatóba, aki magyar volt, és kint töltött egy Erasmus szemesztert, és ő szerette volna kipróbálni a lóhúst, mivel ott lehet kapni, és ezért kiválasztott egy éttermet, ahol lehet kapni lóhúst. Megrendelte, hát azt mondta, hogy nagyon rossz volt, amikor evett lóhúst, és így, mintha úgy emlékszem, hogy azt mondta, hogy még a pincér összepillantott vele, hogy ó, te szegény, ezt rendelheted, ezt kapod. Még a pincér is tudta, hogy ez nem egy jó fogás.
Igen, ez a rossz, amikor az emberek tudják, hogy te rosszat választasz, de nem szólnak bele, hogy nem, ezt inkább ne válasz, ne rendeld. Vannak ilyenek.
Lehet, hogy nem mondhatja el, mivel, hogy ez az irányelv ott az étteremben, tehát rajta van az étlapon, ő nem mondhatja azt a saját étterméről, hogy na jó, ez annyira nem finomít. Azt elmondhatja, hogy mi finom szerintem természetesen. Én nem mondanám mondjuk el, hogyha egy étterembe dolgoznék emiatt, mert hát mi van, hogyha megszól a főnökség, mert leszólom a kaját.
Viszont mondjuk füllentheti azt, hogy épp nincs konyhán, tehát hogyha tudja, hogy nagyon rossz dologról van szó, de nyilván igen, tehát nem szól a pincér arról, hogy most mi is van az étlapon, vagy hogy milyen élmény várhat rád. És voltak érdekes élményeitek, vagy hát milyen érdekes élményeitek voltak, ami viszont nem gasztronómia. Történt-e bármilyen váratlan esemény, ne adj Isten baleset, akármi. Elveszett bőrönd, bár egyikőtök se egy bőröndös utazó.
Rólam nagyon kell tudni, hogy én tényleg szeretek itt tervezni, és akkor mindent, hát végig gondolok, hogy akkor hova kéne elmenni mondjuk enni. Viszont amikor Firenzében voltunk, akkor nagyon érdekes volt, mert lényegében azt hiszem, hogy megnéztünk egy kiállítást, igazából az Uffizi palotában, és az állandó kiállítást, és utána hát éhesek lettünk, mint szokás szerint, és nem tudtuk, hogy akkor hova menjünk. És ilyen nagyon adhok volt a helyzet, mert igazából hát fogtam magam, és akkor követtem a tömeget. Mert gondoltam, hogy hát ahova a legtöbb ember megy, ott igazából jó fogásokat lehet enni. És szerintem ez egy nagyon pozitív élmény volt, hogy kiukadtunk egyébként ott az Uffizinában nem messze. Az egyik egy ilyen kis, nagyon kis utcában egy szendvicses, ahol tényleg rengetegen álltak a sorban, és kiderült, hogy valami díjat is nyertek akkor a közelmúltban. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív élmény volt, hogy ez igazából egy ilyen váratlan dolog volt, mert mind olyan szempontból, hogy tényleg akkor úgy határoztunk, és ez már egy ilyen irányelv lett nálunk így, akár a családban, vagy akár így nálam, hogy így let it flow, egy kicsit így elengedni a dolgokat, nekem ugye ezt így gyakorolni is kell a szorongás miatt az utazásnál, és hogy tényleg akkor adódjon egy ilyen adhok helyzet, és mondjuk nekem ez egy pozitív, de szerencsére sem baleset nem történt velem. Tényleg, ami nagyon fontos, és mondjuk nem hangzott el még, de az utasbiztosítás az természetesen szintén egy ilyen állandó kelléke lehet az embernek, vagy hát ugye a hátitáska mellett, de más ilyen egyéb dolog nem történt szerencsére.
Eszter erre a kérdésre csak rázta a fejét, úgyhogy ő egy nagyon szerencsés utazó, hogy nem történnek vele furcsa és rossz dolgok, amit pedig Emma is említett, természetesen az utasbiztosítás az kihagyhatatlan egy utazásnál, még hogyha csak a szomszédországba megy is az ember, mert bármi megtörténhet, úgyhogy ti se felejtkezzetek el az utasbiztosításról. És ez itt nem a reklám helye, mert nem tudok jó utasbiztosítót, és senki nem szponzorál. Igazából velünk sem történt még semmi furcsaság, vagy semmi olyan, ami váratlan lett volna, de hozzá kell tenni, hogy mi nagyon ezek a tervezettek, hogy mindig minden meg van tervezve, és ezen a napon ide megyünk, és ez fog történni, és másnap ide megyünk, és ez. És ti ezzel hogy vagytok? Hogy megtervezitek előre az utatokat, hogy melyik nap mit fogtok csinálni, vagy inkább ilyen megyek a tömeggel, oda megyek, ahova mások is, tehát hogy a spontán dolgok, vagy tervezett?
Hát én nem szeretem a tömeget, úgyhogy én nem megyek a tömeggel. Ilyen nagyon egyszerűen válaszolva. Nem. Én nem megyek a tömeggel. Én tervezem, hogy nem megyek a tömeggel. Tehát én abszolút tervezetten megyek, és tervezetten választok spontán tevékenységeket egy-egy nap.
Ó, ez mennyire költői volt.
Igen. Hát úgy nagyjából van elképzelésem arról, hogy mi az, amit egy helyen szeretnék megnézni. Hogyha van valamilyen múzeum, vagy templom, vagy valamilyen híres épület egy városban, akkor én elképzelésem van arról, hogy na most hova megyek, vagy milyen étterembe, vagy mit akarok enni, milyen városba szeretnék még átmenni, de ezek a tervek nagyon képlékenyek nálam.
Én nagyon kezdetben szerintem mindenki így van ezzel, hogy nagyon rutintalan az utazásban, és én általában túltervezem, tehát nekem tényleg vannak egy ilyen listáim, meg elképzeléseim, hogy akkor így mit szeretnék megnézni, és általában én 3-4 napot tartózkodom külföldön, tehát általában rövidebb utazásokat tervezek, vagy rövidebb utakra megyünk, és gyakorlatilag, mivel hogy kezdetben nagyon sokat túlterveztünk, ezért hát nem is volt olyan túlságosan jó élmény, meg egy kicsit ilyen csalódással indult neki az ember, vagy illetve csalódással ment haza, hogy hát ez sem sikerült megnézni, tehát hogy volt egy ilyen visszás helyzet, és akkor ebből okulva most már abszolút tényleg próbálom, és kezdem ezeket a dolgokat így elengedni, és sokkal rugalmasabban kezelni a dolgokat, sőt, általában, hogyha ilyen 3-4 napra megyünk mondjuk egy külföldi országba, akkor mondjuk van egy fő látványosság, amit mindenképpen meg szeretnénk nézni. Ezt mondjuk tényleg alaposan utána nézünk, megtervezzük, hogy akkor hogyan lehet oda mondjuk kijutni, de alapvetően a többi az most már tényleg egy ilyen rugalmas, vagy ilyen képlékeny dolog, és akkor tényleg csak így nagyjából ilyen elképzeléseink vannak, meg hogyha tényleg ilyen ételérzékenység, vagy hasonló dolgokat figyelembe véve, hogy na ezeknek utána járunk, hogy úgy a környéken, hogy van-e, de általában tényleg, tehát Nyugat-Európában ez tényleg teljesen flottul működik, tehát az ilyen éttermeket is nagyon jól és könnyen el lehet érni. Szóval ezeket fejben tartjuk, de alapvetően akkor nem úgy indulunk neki, hogy akkor az egy csalódás, vagy nem úgy megyünk haza, hanem akkor tényleg képlékenyen kezeljük. Ami nekem tényleg egy ilyen, úgy mondom, hogy arcúrcsapás volt, hogy ugye az első ilyen nagy utazásom az Firenzében történt meg, és ugye azt kell tudni, hogy Olaszországban tényleg júliusban voltunk a nyár legforróbb időszakában, és ott bizony tényleg nagyon komolyan betartják az emberek a siestát, és emiatt egyébként nagyon-nagyon meleg van, most már itt Magyarországon is kezd ilyen mediterrán hangulat teremtődni, de hogy tényleg, tehát ott annyira nyomott a meleg, hogy egyszerűen azért sem tudtunk mondjuk napközben sokat járni a várost, mert egész egyszerűen fejbe kólintott minket a meleg, és akkor délután mindig aludtunk. És akkor emiatt megint csak 1-2 óra kiesik, amit mondjuk viszonylag este be lehet pótolni, de akkor már kiállítást nem lehet nézni. Szóval ezeket mindig úgy is lehet végig gondolni, hogy akkor az adott időszakban, nyáron, vagy országban akkor milyen időszak van, tehát hogy milyen évszak van, és akkor annak megfelelően tervezni.
Igen, ez egyébként nagyon érdekes, mert mi is a tervezetteket szeretjük inkább, tehát valahogy ezek a spontán dolgok nálunk sosem működnek, hogy most akkor felébredünk reggel is. Hát már nincs terv, úgyhogy menjünk most, menjünk ide, vagy menjünk oda. Nem működik, valahogy sosem. Mi mindig azok vagyunk, akik már a szállás lefoglalásakor tudjuk, hogy azt a 3-4 napot, vagy akár 5 napot, melyik nap, hova tervezzük, hova szeretnénk menni. És ehhez most nekem is lesz egy kisebb anekdotám, ugyanis tavaly szilveszterkor Szlovákiában voltunk, és Az a lényeg, hogy Szlovákiában van egy nagyon híres ilyen téli kiállítás, a jégtemplom, amit jégből konkrétan mindig kifaragnak egy templomot, egy híres templomot. Ez legutóbb azt hiszem, hogy a Szent Péter székes egyház volt, tehát ami ugye Rómában van. Nagyon gyönyörű volt egyébként. És az a lényeg, hogy nekünk ez volt az egyik fő, hogy jó, akkor kimegyünk a szilveszter éjszakát ott töltjük, plusz megnézzük ezt a jégtemplomot, ahova egyébként felvonóval lehetett eljutni. És az volt a lényeg, hogy hatalmas hó esett előtte, és hát persze rengetegen mennek síelni is, mert hogy az egy sípálya is, sípályaként is működik. És mentünk első nap, amikor eredetileg terveztük, hogy megnézzük, és olyan sor állt, hogy azt mondtuk, hogy mi ezt nem várjuk ki. Tehát 2 órás sorok, vagy még hosszabb időt kellett volna várni. Jó, ennyit azért nem ér, hogy a minuszokba ott várjunk. Úgyhogy elmentünk. És akkor arra a napra nyilván ki kellett találni valami egészen mást, mert az volt betervezve, és a harmadik nap tudtunk elmenni végül is. Tudtunk feljutni oda, és meg tudtuk nézni, de az a 2 nap, amikor az volt betervezve, hogy azt nézzük, és nem sikerült, hát az, tehát akkor nem tudtunk magunkkal mit kezdeni. Úgyhogy ez nagyon érdekes ilyen szempontból. Nekünk még tanulni kell ezt az elengedés dolgot, és egy kicsit, hát nem a tömeget követve, de mégis egy kicsit elengedni a dolgot, és a flow-t követni. Milyen tervek vannak a jövőben, illetve mi az, ami bakancslistás hely utazás szempontjából nektek? Mind a kettőre kíváncsi vagyok.
Hát nekem nincs bakancslistám, nekem ugye az életben semmiféle bakancslistám nincs, úgyhogy nekem nincs ilyen, hogy mik a terveim. Mik a terveim? Augusztus 20-án az USA-ban megyek, Minnesota-ban. Ez nagyon izgalmas lesz. Hát 3,5 hetet leszek ott, és most először leszek Amerikában, Észak-Amerikában. Eddig csak Európában voltam, úgyhogy nagyon várom, hogy mi lesz ezzel az utazással kapcsolatban. Tehát, hogy tényleg milyen lesz ott a Walmartba elmenni, megvenni az 1 gallon csokis tejet, a kanyonokat és a vízeséseket megnézni, mert ahova el tudok jutni. Hogy megnézni azt, hogy milyen egy amerikai kisváros, milyenek az emberek. Na, hát feltehetőleg sok helyiben is fogok találkozni, úgyhogy lesz alkalom beszélgetni azokkal, akik ott élnek. Hát ugye ez egy, ott Minnesotában elég sok az indián rezervátum, és ez egy külön kulturális kérdés, hogy például hogyan viselkednek például az indiánok a fehér amerikaiakkal, hogy milyen ez az egész közeg. Én ebben egyáltalán nem látok bele, de tudom, hogy vannak ellentétek, és ezt szeretném megfigyelni, hogy mi zajlik valójában. Majd a következő podcastban elmesélem.
Helyes.
Igen, hát további tervek ezen kívül. Hát ugye veled tervezzük, hogy megyünk Japánba.
Igen.
Te azt majd elmeséled, hogy hogyan gondolod, de hát Japán, nekem is nagy álmom, hogy oda eljussak. Illetve én szeretnék több ázsiai országot is megnézni, hogyha lesz alkalmam rá, például Tájföldet, vagy Vietnámot, Dél-Koreába is elmennék. Indonéziába is, Balira is, mindenhova. Nekem így ez a vidék az, ami nagyon tetszik. Európán belül én úgy gondolom, hogy így megvannak a kedvenc helyeim, és így időről időre úgyis visszatérek. Például Montenegró, ott már 2-szer voltam. Emmátár is vittem Montenegróba. És neked mik a terveid?
Hát, mint ahogy már lelőtted a poént, és egyébként az olvasók és a hallgatók is tudják, hogy én nekem Japán a nagy álmom, és ez nem is igazán álom, mert már tervezem, hogy menni fogok, tehát ez egyre valóságosabb lesz. Viszont még soha az életben nem ültem repülőn, tehát elsődlegesen én jövőre szeretnék egy olyan utazást, ahova repülővel fogok elmenni. Még nincs kifejezetten kinézve, hogy hova, lehet, hogy Olaszország lesz, lehet, hogy Málta, tényleg ez még képlékeny, de jövőre mindenképp kell egy repülős utazás a nagy japán út előtt. Ne egy 10x órás út legyen az első élményem repülőn, mert szerintem nem lenne jó. Ezen kívül persze én is szeretnék elmenni Ázsiában, több országban is. Például Tájföld engem is érdekel, de De például Kínába is szívesen elmennék, a nagyvárosokban. Mondjuk Kínába a nagyvárosok érdekelnének inkább, Japánban pedig érdekel a nagyvárosok, mint például Tokió, de a vidék is ugyanúgy érdekel. Európában nagyon szeretnék eljutni, Olaszországba. Nekem az nagy vágyam, hogy Olaszországba eljussak, szeretem azt az országot. De a skandináv területek is nagyon érdekelnek, mint például Norvégia és Svédország, úgyhogy hát igen, azt hiszem, hogy klasszikus nőből vagyok, mert se Svédország, se Norvégia, se Japán nem egy túl olcsó ország. Kiválasztottam ezekből is a drágábbakat, és rajongással vagyok irántuk. Illetve hát, ami még tervben van, de ez egy nagyon távoli terv, de mindenképp bakancslistás, inkább így fogalmaznék, hogy Japánt végigutazni az északi pontjától egy délebbi pontjáig, tehát hogy az egész országon végigmenni és látni tényleg a vidéket, a nagyvárosokat, mindent, ami Japán. Majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul. És te, Emma?
Én belföldben is és külföldben is gondolkodom. Tehát külföld, nem tudom, nem igazán bakancslista, de én nagyon szeretném meglátogatni Európán belül az északi országokat. Engem nagyon érdekel egyébként a Baltikum is, tehát ugye Litvánia környéke, ez is nagyon vonz. Ami még nagyon, az Finnország, de Norvégia, Svédország, tehát ezeknek a kultúrája is érdekel. Ami viszont különösen, és akkor lehet ide egy ilyet tenni, hogy az íre a pont, az Izland számomra. Nem tudom, tehát én szerelmes leszek Izlandba is egyébként, én már úgy érzem. De volt az a, jó, hát bugyuta reklám, de nekem annyira megmaradt, hogy a, és itt most termék megjelenítés lesz, tehát az Áklubensznek volt egy reklámja, amikor a gejzéreket meglátogatták, és nekem mindig egy ilyen gyerekkori álmom volt, hogy hát így kipróbálni, hogy azt a zacskós rizst bedobni a gejzírbe. És hogy vajon tényleg megfő-e, de most viccen kívül egyébként magának Izlandnak is a kultúrköre, meg úgy gondolom, meg úgy hallottam, hogy nagyon vendégszeretőek, nagyon barátságosak. Mellette egyébként ez a hitvilága, vagy így a mondaköre, vagy pontosabban így a mitológiája, az engem nagyon vonz, a viking kultúra, ezek is különösen, tehát ugyanígy Svédországban is, tehát hogy ezeket a kiállításokat vagy múzeumokat szívesen járnám, és nem Európán belül, de szívesen mennék én is Ázsiába, tehát ugyanúgy Japán nekem is egy nagy álmom, hogy egyszer oda eljussak. Mindenképpen nekem valamiféleképpen ilyen spirituálisan vonzódom ezekhez az országokhoz, de ugyanígy Tibet is nekem egy ilyen nagy élmény lenne. Mondjuk oda jó alaposan föl kell készülni szerintem egy tibeti kirándulásra, vagy még inkább egy túrára, de Tibet engem is nagyon vonz. Akkor belföld, mert én nagyon szeretek így belföldön is így ide-oda ingázni, túrázni, és belföldön belül én nagyon szeretem az olyan városokat, ahol várakat is lehet látogatni, tehát én imádom a várakat és a lovagi kultúrát, tehát így a középkor, ugye a régmúltat, és ezeket nagyon szeretem körbejárni. Nemrégiben voltam Gyulán, és az egy hatalmas élmény volt, szintén ott a gyulai vár. Az is egy nagyon jó élmény, és akkor így a kastélyokat meg várakat körbejárni. Egy hatalmas élmény itt Magyarországon belül is.
Azt hiszem így, hogy mind a hármunknál elhangzott Japán, nem is olyan nagy kérdés, hogy mi az, ami igazán összeköt minket hármunkat, tehát a japán iránti szeretet volt az egyik az, amin keresztül mi megismerkedtünk végül is. És egyébként össze kell hoznunk egy skandináv körutat, Emma, tehát meg kell ezt majd beszélni a jövőben, hogy összehozzuk. Akár hárman, tehát ezt te is csatlakozhatsz. Látom, hogy kacsingatsz. Azt hiszem, hogy én itt le is zárom itt ezt a podcastet, és nagyon szépen köszönöm az együttműködéseteket, és a rengeteg jó sztorit, amit itt hallhattunk. Nem tudom, szeretnétek valamit mondani esetleg a hallgatóknak?
Csak annyit, hogy köszönjük, hogy itt lehettünk, és ezt megoszthattuk itt.
Igen, köszönjük a kérdéseket, és köszönjük a figyelmet. És majd beszámolok az egy gallon csokis tejről, ha visszaértem.
Arra mindenképp számíthatsz, hogy fel foglak keresni, amint hazajössz Amerikából, és újra le kell ülnünk beszélgetni. Veletek pedig találkozunk legközelebb addig is. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!